Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egyik nap Szentendrére autókáztunk, amikor két fiú gyermekünk összeveszett azon, hogy kinek van jogosultsága arra, hogy a gyerekülés karfájára tegye a kezét. Az ember először próbálkozott a szép szóval, aztán ígérgetéssel, fenyegetéssel, de valójában egyik sem volt hatásos. Rossz érzés, amikor azt tapasztaljuk, hogy minden nevelésünk lepörög a gyerekről. A legképtelenebb dolgokon is képesek összeveszni. Ez részben természetes, részben hiába tagadjuk, a mai kor mindannyiunkra ható szabados nevelésének a következménye. Nem biztos, hogy a mindent elfolytó szigor jó volt. Valószínűleg az sem volt célra vezető, amikor a gyerek létét csak egy jövőbeli felnőttként tudták értelmezni. De az is egészen biztosan rossz, amikor a gyerek irányítja kiskirályként az egész család életét. Azt hiszem, minden felelős szülő igyekszik a végletek között hitelesen küzdeni. De nem csak a szülők, a tanárok is. A hűséges idős tanárok mellett különösen azokat a fiatalokat tisztelem, akik lelkesen tanítva a pályán maradnak. És nem csábítja el őket sem a megélhetés, sem a mindennapok túlélési kényszere. Számos remek pedagógus van körülöttünk. Egy ilyen tanárral beszélgettem, Kutasi Zsolttal, a Lónyai Református Gimnázium tanára.
Tudom, hogy nagyon sokan elhagyják a pályát egyszerűen, akár megélhetési, vagy költözés, családi és egyéb dolgok miatt, de hát én azért mindig tanítani szerettem volna. Valahogy mindig is gyerekek, illetve fiatalok körében mozogtam, mert abban a gyülekezetben, ahol felnőttem, nagyon sokáig voltam szenior tagja egy ifjúsági közösségnek, és nagyon-nagyon sokáig voltak nekem is a kezem alá bízva fiatalabbak, akiknek ismertem a gondjaikat, akiket nyári táborokban, bibliaórákon lehetett kicsit terelgetni. Ez nekem is jó volt, hogy az ember mindig először az önvizsgálattal kezdi, hogyha ilyenekről van szó, és hát így kerültem a Lónyaiba.
És milyen tanárként dolgozni?
Nagyon jó, nehéz, de nagyon-nagyon jó ott mozogni abban a közegben. Az embert rengeteg hatás éri. Nagyon nagy kihívás az, hogy érezzük ezt az örökké elcsépelt dolgot, hogy a gyerekek egy hiteles, teljes szemét követelnek, tehát nem elég csak a szavak, azonnal tetten érik az embert az első nem egészen helyes mondatnál. De személyen látom, hogy ezt megjegyezte ezt a dolgot, állandó önvizsgálatra késztet. Bizonyos, ez persze nem egyelő az ő marcangolással vagy lélektépkedéssel.
Tehát aki tanárnak mindig szembe kell magával nézni?
Én úgy gondolom, hogy igen. Valahogy át kell mindig a napot lapoznunk magunkban. Talán, hogy így mit rontottunk el. Persze nyilván a mindennapi rutinok, a rengeteg adminisztráció, sok feladat tükrében ez kicsit idealisztikus. De azért kellenek ilyen megállók, hogy nem haladok el valami rossz irányba. Ezt néha meg kell harcolni, hogy mi a jobb, hogyha most egy rossz helyet adok, vagy most egy komolyabb fegyelmezés következik, vagy pedig elég egy beszélgetés. Volt valaki, akinek nagyon hosszú ideig egyszerűen nem találtam meg egy dolgozatát, és borzasztó kellemetlen volt. Valahogy elkeveredett, mindenkinek meg volt a téma záró dolgozata, és ennek a kis leányzónak egyszerűen nincs. Vagy nem lett meg, és elkeveredett. Aztán valahogy nagy nehezen sikerült kibogaráztam a füzetemből, hogy ez hányos lett, de számomra ez egy örök tanulság volt, hogy ugye ezek a dolgozatok ilyen hatalmas A4-es tornyosulnak, az ember csak pakolja már egyik szekrényből a másikba, és valamivel összefoghattam először, és akkor nagy nehezen keveredett csak ki, de ez, hogy számomra is például egy figyelmeztetés volt, hogy ezt én nem tehetem meg. És még ugye nem lehet azzal takarózni, hogy a kezdő tanár, mit tudom én, ballépései az első évben a katedrán, vagy például meg kellett tanulnom a fegyelmezésnek a szükségességét, hogy egyszerűen egy idő után akkor nem lehet órát tartani, hogyha a fejemre nőnek a gyerekek. Osztályfőnök helyettes voltam egy osztályban, ahol nagyon kedvesek voltak a gyerekek, és volt sok fiú is, méghozzá sportoltak rengeteg energiával, és ugye akkor kezdtek kamaszodni 7. és 8. már olyan hangerő volt az osztályban, hogy átjöttek a szomszéd teremből is szólni, hogy nem lehet tanítani. És volt egy nagyon kedves szülő, egy édesapa, aki régi barátom volt, máshonnan ismertem, hogy velük együtt egy kis stratégiát próbáltunk kialakítani, hogy ez így nem mehet.
Mi volt az a stratégia?
Egyszerűen következetesnek lenni. A gyerekekkel is el lehetett komolyan beszélgetni, hogy valamilyen fokon előre kell haladnunk az anyagban. Mindig van egy-két értelmesebb és mégis hangadó ember, aki képes hatni a többiekre. Én észlelem, hogy a gyerekek között informálisan terjedő hírek, csatornák, azok néha tudnak nekünk segíteni, hogy ne csak az ordítozása, az intők, a rovók és egyebek, egy rangnak, egy tekintének, egy fellépésnek is kell lenni. De rögtön az elején az ember bejön, határozottan kéri a jelentést, vagy tehát valamiféle kis milliót teremteni az embernek. maga körül, hogy ha akarom, akkor tényleg csönd lehessen. Ezek a botladozások jutnak eszembe az elejéről, amelyekben igyekszem előre haladni, és talán egyébként sikerült is valamelyest. Ezzel az osztályjal a mai napig is azért jó a kapcsolatom.
És mi a helyzet a hittanórákon?
Megvallom őszintén, hogy számra mindig is a legnagyobb élmények egyike marad mindig a hittanórák tartása.
Mi a cél egy
hittanórának? Mi a cél? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi a cél? Az elsődleges célom az, hogy azok a gyerekek, akik ott ülnek a padokban, valami módon az életük egy pontján megismerjék ugyanazt a személyes és élő Istent, akit én is ismerek. Akinek a szeretetét érezni lehet, akinek a gondjainkat el lehet beszélni. Ezt nyilvánvalóan meg kell alapozni bibliai ismereti tudással. Ugye Kávi János életéből sem az évszámok a legfontosabbak, hanem az, hogy amikor ugye meghalt, a szobájban lévő szőnyegen volt két luk a két térdétől, mert hogy ő térden állva imádkozott egész életében, és úgy kérte el az ő urától mindenre a választ és a megoldást. Tehát, hogy a gyerekeket ezzel az Istennel ismertessük meg.
Hogy zajlik egy hittanóra?
Nagyon különbözőképpen, hiszen ott az osztályoknak egy kicsit azért a lelkéről van szó. Volt olyan osztályom, ahol tanárosabban, történetmondósabban sikerült csak úgy, ahogy ezt elmélyíteni. Van olyan osztály, ahol úgy vettem észre, hogy a gyerekek nagyon komoly lelki fogékonyságról tesznek tanúbizonyságot, és bizony volt olyan hittanóra, ami inkább egy ifjúsági órához, kérdezfelelek órához hasonlított, volt egy kis dobozka, ahol a gyerekek bedobhatták a kérdéseiket, és időről időre, természetesen nem minden óra ilyen volt, feltették a kérdéseiket akár névtelenül is az élet minden területéről. A Lúnyaiban öt kollégával együtt, ilyen forgó színpadszerűen az egyik szobában minden délután szolgálatban vagyunk, aki akar, akinek éppen öröme, gondja, hitbeli, lelki, szellemi, bármilyen kérdése van, ott négy szem közt zárt ajtók mögött felteheti, együtt imádkozhatunk, beszélgethetünk, és megbízhatnak bennünk, ezek a beszélgetések nem kerülnek tovább.
Igen? Van igény erre?
Van bizony. Ez az, amit nem lehet sem számokban mérni, ezt igyekszünk annyira bizalmasan kezelni, hogy egymásról sem tudjuk, hogy tegnap éppen kik jártak nála, vagy egyáltalán jártak-e nála.
A magyar tanításban mi az, amit célul tűz ki?
Minél inkább a gyerekeket megtanítani olyan eszközök használatára, amellyel a szövegeket meg tudják fejteni, a kevésbé az állandóan csak a tartalom felmondására órákat tart. Fontosnak tartom a régi magyar irodalom és a nyelvemlékek felfedezését. A színház, a színi előadás az nagyon sokban meg tudja mozgatni a gyermekeknek a fantáziáját. Egyrészt működik a színjátszókör, másrészt tudok olyan diákokról, akik rendszeresen színházba járnak. Ugye tudjuk, hogy a reformátor írók a reformáció korában hozták be az iskola drámát. Nagyon fontos viszont az, hogy mi kerül a gyermekek kezébe. És mivel a sokféle órán mellett én az iskola könyvtárának is az egyik dolgozója vagyok, szeretek ajánlani könyveket a diákoknak.
Akkor így azt hiszem, hogy a dolgok lényege a sok-sok beszélgetés és személyes kapcsolat.
Igen, úgy veszem észre, hogy a gyerekek jó részének igénye is van erre, talán azért, mert a környezet egyre hűvösebb, egyre idegenebb, egyre fémesebb is. Vágynak egy emberi szóra tőlünk.
Hogyan sikerül élni abban a helyzetben, hogy a gyerekek szögesen az ellentétet hozzák esetleg annak, amit szeretne átadni?
Igen, ez egyre nehezebb, ezt érzékelem és érzékeljük, hogy a különböző tömegtájékoztatási eszközök, az internet, a világháló beléptével, ugye bármilyen információhoz, negatívhoz, rombolóhoz, ocsmányhoz, erkölstelenhez, bármihez hozzá lehet jutni, ugye szabadon, és ezzel nyilván élnek is, ha ők nem, tehát a hozzánk járó gyerekek esetleg a családi hátterük miatt úgy rögtön nem, de majd a barátaik inspirálására majd megteszik, tehát ugye ne legyenek illúzióink, de a csatornák megtalálják őket. Nem ritkán ugye azok a diákok, akik ilyen gyönyörű szép időben, most ide is besüt a nap, mégis az MSN és az internet előtt ülnek, és éppen unatkoznak, mert nem jön föl ugye senki velük csetelni vagy beszélgetni. Ahelyett, hogy sokkal értelmesebb, aktívabb, esetleg kreatívabb dolgok érdekelnék őket. Egyre töredezettebbek az információik. Azt hiszik, hogy tudnak dolgokat, mert két villogó kis pontra rákattintottak, és kiderül, hogy nem tudnak, mert az összefüggéseket nem látják, a kapcsoló pontokat. Ezzel valóban nagyon nehéz hadakozni, ez rájuk is hat. Nem lehet az ajtón kívül hagyni ezt, és akkor bent ájtatos képpel és bocskaiban mi mind szentek vagyunk. Nem, én úgy gondolom, hogy erről beszélni kell. Hát az egyik módszer lehet, ami miatt én például nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy elvégezhetem a kommunikáció szakot, hogy megtanítani őket ezeknek az eszközöknek a helyes használatára. Mi a hiteles, mi nem. Például ugye magyar órán az internetről való információgyűjtés, hogy erről tanítsak, hogy melyek az úgynevezett hiteles helyek, ahonnan érdemes letölteni, végignézni adatokat. Ugye nem az, hogy a kereső program, ugye beütünk egy szót, mondjuk, hogy Petőfi, és kimű, félmillió weboldalon van ez a szó, hogy akkor most hogyan tovább. Tehát gondolatokat kell adni nekik, iránytűt ezek között, mert ők is érzékelik, hogy azért ez néha sok, vagy ezt nem így kéne. természetesen érzünk kemény szembenállás, sőt lázadást, sőt cinizmust. Már itt már megint csak szenteskednek, itt képmutatnak, hogy így fejezzem ki magam. Első apró hibára már megvan egy nagy teleszájjal való pletyka az iskola folyosóin. A mi gyermekeink sem angyalok. És hogyha van egy hittanórán csak egy-egy állandóan cinikusan ellentmondó, és látszik, hogy ez csak azért is mondja, és nem is érti, hogy ez most miért kell itt a Biblia, ki az a Jézus, és egyáltalán inkább már kint lennék. Nem könnyű, nem egyszerű.
Van esély?
Kegyelemből élünk. Ezt csak ezt tudom mondani. Én vetettem, Apollós öntözött, az Úr pedig adja a növekedést, és ez most nem egy ilyen kegyes, hát hogy is már rángatózás volt a részem. Bizonyos szinten túl ennyi volt a feladat, elhinteni az igét, és igyekezni hitelesen ott állni előttük, és lehet, hogy egyszer 20-25 éves korában rájön. Valami, ami az egyik hittanórán hallott, az elindít valamit a szívében. Itt ér véget a mi hatalmunk. Mert persze lehet a végletegi intőket, robókat, majd egészen félelmetes fegyelmezési, de nagyon sok emberrel látom, hogy ez csak megkeményíti, noha a fegyelmezés szükséges.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egy idős pedagógus emlékszik vissza most a még régebbi tanévekre. Vizaknai Tamásné gyógypedagógus volt, a kumlói lelkipásztor felesége. Férje Vizaknai Tamás a 60-as években harcolt azért, hogy templomot építhessenek Kumlón. Kötetekre szóló levelezést folytatott, az egyik hivatal sem tudta lerázni magáról. Így ír. Az elvet tudjuk és elfogadjuk, itt szocializmus épül. De perünk van a gyakorlattal. Kihúzanít bennünket az államhatalom helyi szerve. Ti reformátusok részt vehettek ugyan a szocializmus építésében, de ha belegebedtek is, nem vagytok kedvesek az állam és annak vezetői előtt. Kató néni először megismerkedésüket mesélte el.
Megjelent Vizaknai Tamás, mint beosztott lelkipásztor a Gyulai Pál utcai gyülekezet. Ott ismerkedtünk meg, de nem adta jelét se, hogy ő komolyan gondolja azt, hogy egyszer majd én a felesége legyek. Mikor elkerült onnan, körülbelül egy fél év múlva ott akkori behoztott lelkész, szólt nekem, hogy egy levél érkezett hozzám, és behívott az irodába, átadta a levelet, és kérdeztem, hát ki ír nekem, csodálkozva, azt mondja, Vizaknai Tamás. Hát akkor meg azon csodálkoztam, még hangosan gondolkoztam, hogy miért ír ő nekem. A már villamos megállóba nem tudtam tovább tartani a kíváncsiság, nem megnéztem, és abba kért feleségül. Úgyhogy még volt is bennem egy kis neheztelés, legalább adta volna jelit, hát hiszen nem is ismerjük egymást. Ő már 54 éves volt, én 42, idősek is voltunk. Mindenki úgy könyvelt el minket, hogy úgy is maradunk, senki se gondolta. Kedves volt mindenkihez, de mindenkitől bizonyos távolságra is volt. Nem is tudtam volna férhez menni olyanhoz, akit nem is tisztelje, és ő azok közé tartozott. Aztán volt egy aggodalmam, hogy ő is idős, én is. Hogy fogunk tudni összeilleszkedni, meg mindenkinek megvan egy megszokott világa. És Farkas József a lelkipásztorunk volt, és minden fiatal, aki a fellegekbe járt, lesegített a földre, hogy reálisan gondolkozom. És akkor én elmondtam aggodalmamat, akkor ő minket megfelemelt. Azt mondja, Katu, ne felejts el, hogy társbéletben lakott maguk, meg albéletben. A háziak azok megneveltek minket, arra felkészítettek erre a házasságra, és igaza volt. És akkor így kerültünk Komlóra.
De ő hogy került Komlóra?
Találkozott valakivel, és mondta, hogy a vidékre került, és a könyvtárát eladta, mert vidéke minek a könyvtár, és akkor ő magában méltatlankodott, hogy hát hogy lehet, hogy a vidéken nem kell, hogy egy tudós pap legyen. Akkor elszégyelte magát, és ment jelentkezni, hogy hol van olyan hely, ahol szükség van a lelkipásztorra, és más nem vállalja. És akkor mondták neki Komlót, ahol szükség volna a lelkipásztorra, és templomépítésre is. És akkor vállalta, és úgy került ő ide.
Szányban volt?
66-ban.
Utána volt az esküvő?
Ott volt az esküvő. Feljött Pesten, ott az egész gyülekezet úgy örült. Ő is szegény volt, én is szegény voltam, hogy akkor egy nagy szeretett vendégséget rendeztek, össze voltak mindenféle ajándékot. Egy csodálatos esküvő volt.
És aztán mi volt itt Komló? Nehézségek vártak, ez biztos.
Egy kétszobás a laksorra is volt, és ott volt a gyülekezet számára az Isten tiszteleté. A vakolata omladozott, mivel lebontásra ítélt épület volt, tehát nem kaptunk engedélyt a renoválásra se. A gyülekezet tagjai nagyon kedvesen fogadtak. Rögtön otthon éreztem magam. Aztán őnek elkezdődtek a harcai a templomépítés miatt.
Ide került, akkor annyi volt egy ilyen szuterén helyiség, semmi más?
Valamikor egyik általános iskolába volt, de közben egyszer jött egy szavazásnak a napja. Pont abba a terembe mentek, ahol az istentisztelet lett volna, és a férjem látta, hogy a hívek nem merték megmondani, hogy templomba jönnek, hogy keresik, mert azt ők majd eligazítják a híveket, nem merték mondani, azt mondta, ez így nem lehet. Volt, aki megmerte kérdezni, volt, aki nem merte megkérdezni, és akkor határozta el, hogy menjünk a mi helyünkre, hogy egyszer valamikor szanálják azt az épületet, akkor egyszerre kell megoldani a lakást is, és a templomot is. Mi laktunk a kétszobás lakásban, és alatta volt egy nagyobb helyiség, és abba.
Ez át lett alakítva úgy, hogy ott lehessen istentiszteletet tartani?
Igen. Hát először csomagoló papírt rakott a férjem rá, aztán később.
Hova?
A falra. Mert rohanom marad az út, de azért volt, aki első esküvőjét is ott tartotta egy kedves fiatal házas pár, és ez megható volt, hogy vállalták, és a gyülekezet is vállalta, még inkább jöttek, mint az iskolába. De nem voltak annyira szem előtt. Igyekeztem szépíteni, meg rendbehozni, meg virággal, meg én nekem kellett harmoniumozni, de nem tudtam úgy van igazán, de abban a kis gyülekezőt jó volt, de már a templomban nem vállaltam, azon a színvonalon nem tudok. Azon kívül a családlátogatás, amikor tudtunk, együtt mentünk. Este jöttem haza, délelőtt itthon voltam, megfőztem, elmentem tanítani, utána jöttem haza, csak volt, amikor asszonyóra volt, azt tartottam. Aztán imádságban voltunk többször együtt a templomért. Volt olyan időszak, mikor valami nekem rosszul esett, mert ő igazán olyan békés, szelíd, kedves, és mégis nagyon harcos és komoly valaki volt. De volt idő, mikor valamibe belekötött. Olyan dolgokba, ilyen egyszerű dolgokba, amiben máskor nem is. Nem tudtam, és az orosz vezetés. Ilyenre gondoltam, talán megbántó, hogy feleségül lett. Akkor egyszer rájöttem. Ez mindig főképp szombaton volt. Mert ő megszokta, hogy egyedül készül a szolgálatra. És egyedül van, és ott valaki most mindig mozog mellette, és akkor megzavarja az ő csendességét, és ez van. Na, és mikor máskor is előfordul, ha mondom, a szombat van, akkor nem kell komolyan vennünk.
Mindig ott tetszett mellette lenni, nem?
Először is csodálatos volt az, hogy az életünkben első volt az Isten, ugye? Neki is, nekem is. Azon kívül mindenki tudta vállalni imádságba és hitbe is azt, amit a másik. Amikor jött a templomépítés és a harcok, volt köztünk vita. Féltettem, mert bizony ő, aki nagyon szelíd ember volt, és mindenkinek megadta a tiszteletet. Itt én tőle nem hallottam rosszót. Olyan korosi, akiknek jártottak. Amikor a templom építés körül voltak ezek a harcok, tényleg mindig, amikor legépelt a levelet és megmutatta, hát persze volt, amikor azt mondtam, hogy ezt kihagynám, mert félreérthető. De ő nem akarta kihagyni, ezen volt köztünk vita. De egész évvel ott álltam mellette, mert igen, éreztem, hogy igaza van. Egyszer volt egy nagyon-nagyon kemény levél, határozott levél, mert amennyire szelíd volt és egyenes ember, mert hát mögött semmit se csinált. Ha valamit itt helybeli problémáról írt, valahova fel, akár Kádár Jánosnak, akár a központi bizottságnak, akár mindig a másolatot elküldte helybe, hogy mindenki tudjon, hogy ő mit ír, mit mond, mit gondol, és amikor itt beszélgettek, és akkoriban a tanácselnök úr tisztelte is. Nagy vitáik voltak, beszélgetések, jó indulatú volt, csak nem tudott semmit tenni, egy szocialista városban nem akartak, hogy legyen. Még egy templom, egy katolikus van, és még legyen egy református templom is. De közben kezdtem, hogy egy levelet írt. Hát most már tudjuk, hogy Posgai Imrének, a Hazafias Népfront akkori vezetőjének, de olyan erős volt az a levél, olyan határozott. Hát mert olyanokat is mondott, ugye, hogy a mai modernistálok különbek, mint amiben a mi híveink, akik a bányában rossz levegőjű helyen vannak, nem tudnak egy ünnepi istentiszteleten úgy részt venni, hogy éjjel megálltak egy ajtó az ablakunk alatt, és azt hittem, érte jönnek. De nem jöttek. Volt, amikor azt mondták, hogy a palásot le kell venni róla, mert nem alkalmas, hogy egy gyülekezet vezetésére mellázítja a híveket.
Ezt egyháziak mondták?
Állami Egyházügyi Hivatal részéről. Hát ez évekig tartott. Egy helyből próbálkozottak Állami Egyházügyi Hivatalnál. Újságírókhoz, írókhoz rengeteg levele van, ami arról beszél, hogy mi mindent tett meg. Mert ő mondta, hogy igazságtanság érte az itt a gyülekezet, az egyházat, mert itt volt egy szép épülete, amit elvettek, és helyébe adták ezt a romos épületet. Azt se engedték helyrehozni, mert arról volt szó, hogy ez majd lebontásra került. Ígérték, hogy nekünk adnak rendes lakást, és menjen vissza a gyülekezet az iskolába, azt mondta, nem. Előbb legyen a gyülekezetnek hely, és ő úgy akarja, hogy együtt legyen a lakás is, meg az istentiszteleti helység is, mert itt szórvány is van, és ha bejönnek a hívek, legyen, és akkor bement előbb itt a tanácsra kérni helyet.
Tologatták mindig, próbálták.
Tologatták, meg hát nem is nagyon akarták, meg azért nem egészen rajtuk múlott, mert a pártbizottságon múlott is, meg azon kívül a felettes hatóságon múlott. Azt mondták, van nekünk, ezzel meg elintézték.
És akkor ő nem állt le, hanem írogatta a leveleket.
Így van, mindig kapott választ.
Igen?
Elutasított. Tehát szélre elutasított magyarázatokat. Igen, úgyhogy, na és még a vallásszabadságért harc. Hogy legyen hitoktatás, mert így nem lehetett. Aztán jött az olajválság, mert már itt a szénbányát fel akarták számolni, hogy erre fölkiderült szükség van a szénre, így szükség volt a mi lakásunkra. És azt mondtam, hogy ennek köszönhetjük, hogy végül is kisajátításra került a mi lakásunk, mert ide terveztek egy bányász lakást építeni arra a helyre, ahol mi voltunk. De aztán még nagyon a periférián akartak adni, de a férjem nem egyezett bele, csak a központba, mert azt mondta, itt Komlón olyan helyzet, hogy buszokkal járnak, és akkor átszállás vasárnaponként, pedig különben is ritkábban járat, akkor nem tudnak eljönni istentiszteletre a hívek. Még végül volt egy lakás a központban, ami most jelenleg a parókia, és aztán még elvi engedélyt kért az akkori tanácselnöktől, aki megadta, hogy az udvaron felépíthessük a templomot, és akkor így az fel is épült. Na, még aztán pénz nem volt, mert amit kaptunk a romos épületért, az semmi se volt. Amikor ezek aggodalmaink voltak, akkor egy svájci fiatalember megjelent, hogy Svájcból kiküldtek valakit azért, hogy ahol szükség van, anyagi szükség, szívesen segítenek. Debrecentől kezdve bejárt az országot, és végül Komlót vállalták, és így épült fel a templom. Hatalmas kötet levelei vannak a másolatot, már éppen rendezgetem, hogy hogyan tudnánk ezt valahogy legalább lehelyezni irattárba, bár ő mindig elküldte Sárospatakra, ott van a levéltárba. Van is egy pár könyv, ami a templom építéssel kapcsolatos.
Akkor honnan jött ez az ötlet, hogy például Kádár Jánosnak írjon levelet?
Hát, mert ő a legfőbb hatalom volt Magyarországon, hát azért, ha ő azt mondja, hogy lehet, akkor lehet.
És ő mit válaszolt?
Azt hiszem, hogy a vallásszabadság miatt írt nekik, és diplomatikus válaszok érkeztek, hogy nálunk vallásszabadság van, és abban az esetben, hogyha problémák adódnak, csak jelentse. De hát hogy lehessen jelenteni, hogy ezáltal ne szolgáltassa ki azt, ahol probléma van. Tehát nem lehet jelenteni.
Annyira... Aktatologatás lett.
Igen, az történt. Igen. De az Istennek azért gondja volt, nem hiába harcolt, mert azért egyszer az Isten azt mondta, hogy most pedig lesz. És akkor így kellett a hely, anyagi segítség is meglett, és csodálatos lelki kapcsolat alakult ki azzal a gyülekezettel, szeretett kapcsolat, sok áldás lett belőle.
Ebben az időben, ebben a nehéz időben a gyülekezeti tagokat is néha fenyegették, vagy szóval mertek templomba járni? Nem volt ebből probléma?
Amikor itt az alapsori épületnek az ablaka tényleg annyira a utcára nyílt, hogy volt olyan vasárnap, hogy Isten tisztelet előtt leköpték, de nagyon csúnyán. Hát eleinte háborogtam nagyon, mert nekem kellett lemosni, hát kimossa le, hát persze, hogy le kellett mosni, másról nem is bízhattam volna. Minden vasárnap ezt csináltam. És egyszer elszégyeltem magam, hát mit háborúk, hát Jézusnak nem az ablakát köpték, hanem Jézust köpték le. És utána már teljes szívvel lemostam, többet nem köpték le. Az Isten közben mi bennünk is munkálkodik, hogy hát azért egyház ellenesség az volt, hát hogy ne lett volna abban az időben, hát úgy voltak nevelve az emberek. Aztán mikor az Isten ilyen csodálatos, mert megadta a templomt, és megépült a templom, akkor jött a tanácselnök is gratulálni. Aztán jött az Állami Egyházügyi Hivataltól is, kapott egy olyan pozitív levelet. Szóval utána már mindenki, gondolom, hogy fellélegzett, hogy már megszabadultak az őrlásaitól, mert szegény espereseknek is, meg egyházi vezetőknek is elég kellemetlenséget okozott, mert nem tudták leállítani. Az állam az úgy csinálta akkor, hogy az egyházi vezetők től kérte számon, ami az egyház belül történt, és nem lehetett a mást leállítani. És milyen jó, nem lehetett leállítani, és van templomunk, és van gyülekezet. Hatalmas kötet levelei vannak a másolatot, már éppen rendezgetem, hogy hogyan tudnánk ezt valahogy legalább lehelyezni. Irattárba, bár ő mindig elküldte Sárospatakra, ott van a levéltárba. Van is egy pár könyv, ami a templom építéssel kapcsolatos.
És akkor honnan jött ez az ötlet, hogy például Kádár Jánosnak írjon levelet?
Hát mert ő a legfőbb hatalom volt Magyarországon, hát azért, ha ő azt mondja, hogy lehet, akkor lehet.
És mit válaszolt?
Azt hiszem, hogy a vallásszabadság miatt írt nekik, és diplomatikus válaszok érkeztek, hogy nálunk vallásszabadság van, és abban az esetben, hogyha problémák adódnak, csak jelentse. De hát hogy lehessen jelenteni, hogy ezáltal ne szolgáltassa ki azt, ahol probléma van. Tehát nem lehet jelenteni.
Oktatologatás lesz.
Igen, az történt. Igen. De az Istennek azért gondja volt, nem hiába harcolt, mert azért egyszer az Isten azt mondta, hogy most pedig lesz. És akkor így kellett a hely, anyagi segítség is meglett, és csodálatos lelki kapcsolat alakult ki azzal a gyülekezettel, szeretett kapcsolat, sok áldás lett belőle.
Ebben az időben, ebben a nehéz időben a gyülekezeti tagokat is néha fenyegették, vagy szóval mertek templomba járni, nem volt ebből probléma?
Amikor itt az alapsori épületnek az ablaka tényleg annyira a utcára nyílt, hogy volt olyan vasárnap, hogy Isten tisztelet előtt leköpték, de nagyon csúnyán. Hát eleinte háborogtam nagyon, mert nekem kellett lemosni, hát kimossa le, hát persze, hogy le kellett mosni, másról nem is bízhattam volna. Minden vasárnap ezt csináltam. És egyszer elszégyeltem magam, hát mit háborúk, hát Jézusnak nem az ablakát köpték, hanem Jézust köpték le. És utána már teljes szívvel lemostam, többet nem köpték le. Az Isten közben mi bennünk is munkálkodik, hogy hát azért egyház ellenesség az volt, hát hogy ne lett volna abban az időben, hát úgy voltak nevelve az emberek.
Életutak, életutak, példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A Bibliával kiemelt módon a teológia tudománya foglalkozik. Az eredeti szövegeket vizsgálják, fordítják, magyarázzák. Dr. Bojki János az Új Szövetség professzora. Ő az a teológus, akit a Tudományos Akadémia is tagjai közé számlál. Arról kérdeztem, hogyan magyarázzák a Bibliát, miért szereti ő ezt a könyvet.
Ha most a irodalmi részt nézhetem, hogy az kifogyhatatlan a narrációban, a történetekben, a drámákban, énekekkel, imádságokkal, krónikákkal, bölcselkedéssel, eredet mítoszokkal, és amit megírt, az gyönyörűen van megírva. Én nem mondom, hogy a harmadik Mózes könyvében, hogy hány sink hosszú legyen a sütőlapát, az nagyon lekötne, de itt megint úgy kell venni, ahogy Kálim és a református hitvallásra mondta, hogy a Biblia Bibliát magyarázza, valahol valamilyen összefüggésben meg lehet azt találni annak az értelmét, de az biztos, hogy ez nem a legfontosabb. Tehát ha tőlem azt kérdezik, hogy hiszed-e, hogy a Biblia mindenestől Isten szava, akkor azt mondjuk természetesen, hogy hiszem, de nem úgy, hogy az egy-egy szavak más szavaktól elválasztva külön is érvényesek, hanem az egészbe befonódva érvényesek. Például, hogy a 14. Zsoltárban azt mondja az ember, hogy nincs Isten, akkor azt hozzá kell tenni, hogy a bolond ember azt mondja szívben, nincs Isten. A mondat első fele nélkül félre magyarázza a második. Kálvin ezt úgy tanítja, hogy először volt Isten kijelentése szavai által vagy tettei által. De akkor kellettek emberek, akik felismerték, hogy ez Isten szava volt és Isten tette volt, aztán mentek tovább néha az évszázadok, és hagyományként őrizték, aztán egyszerre volt alkalom megírni, és hogy a Biblia ihletettsége mindegyikben benne van. Tehát én nem azt mondanám, hogy adjatok le abból, hogy a Biblia szó szerint igaz, hanem tartsátok, hogy a Biblia szó szerint igaz, de az egész Szentírás, és megérteni, hogy mi az üzenet, mert a mi hitünk szerint, amikor magyarázom a Bibliát, az is Isten ígéje, és amikor valakinek a szívébe fény támad, és hinni kezd, ott is a Szentlélek van jelen. Tehát a Szentlélek nem csak a betűket ihlette meg a szentírókat, hanem az egész Szentírást.
Tehát egy nagyon komplex könyv, akkor ezt lehet mondani, hogy ezért szereti?
Térden állva és szemüveget föltéve egyszerre kell olvasni, tehát a térden állás az alázat kérni, hogy megértsen, szemüveg pedig, hogy milyen betű vagy pontfény, amit még nem vettek észre, és hát szeretem akkor, amikor a Bibliát látom működni, mint Isten igét a gyülekezetben is, és szól, és emberek ráteszik az életüket is. Én is próbálom.
Nyilván a János evangélium az egyik kedvenc, gondolom, mivel hogy erről írt könyvet is. Miért?
A János evangélium már úgy kerültem különösebb kapcsolatba, hogy tanítottam. Kedvem volt még többet tudni róla, ihletet kaptam hozzá. Azt a feltétlenség, amivel Jézus és az író hitet követel. Mondok egy példát. A 21. fejezetben, amit sokan az egyik János tanítvány művének tartanak, tehát János után írtak, azt mondja János az olvasóinak, hogy mindez pedig azért iratatott meg, hogy ti higgyetek. A kéziratok fele úgy mondja, hogy továbbra is higgyetek, ez azt jelenti, hogy gyülekezetnek írta, amelyik eddig is itt, és a kéziratok változatainak másik része pedig a kívülvalónak ír, hogy ez mind azért van, hogy ti, akik eddig nem hittetek, higgyetek. És ez a gyönyörű, hogy azért ilyen több értelmű vagy két értelmű, hogy mind a kettőt komolyan vegyük, azért iratott meg, hogy mi hívők továbbra is higgyünk, és azért iratott meg, hogy akik nem hisznek, hitre jussanak. És ez csak egy kicsi betű, egy kicsi eszbetű, egy kicsi szigma. Mi minden van még abban? A búcsúbeszédeknél azt mondja Filip, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és az elég nekünk, amihez mindig hozzá szoktam tenni, enye, Filip, de szerény vagy te. És akkor Jézus olyan szomorúan ránéz, én a szövegben látom ezt, annyi idő óta veletek vagyok, Filip. És még azt mondott, hogy mutasd meg nekem az atyát, aki engem látott, látta az atyát. Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok a Szent Háromság második személye, hanem azt mondta, hogy aki őt látta, az atyát is látta. Az egyszerűségében fenséges. Abban, hogy olyan áttetsző ez az evangélium, olyan egyszerű, olyan kategórikus, és mégis mindig valami szépet, újat hoz fel. Sikerült a jánosi leveleket is megírni, milyen szerénytelen az ember. Beszélgettem a Jóistennel, hogy ha ő akarja, akkor neki fogok a jelenések könyvéhez is, mert akkor lenne egy János trilógia is.
Bár az Kávin nem mert hozzányúlni, de...
Nem is volt ideje. Én sem merek hozzányúlni, az nyúl hozzánk. Például egy egyszerű tény. Apokalipszis körülbelül 40 van. Rendszerint az, hogy jön Isten is megbünteti az ellenségeinket. Itt pedig, amikor az jelenet van a mennyben, hogy senki se tudja a trónon ülőtől elvenni a könyvet, ami hát a jövőkönyve, az életkönyve, a világtörténet könyve, akkor sírva fakad az író, sír azért, mert senki se tudja megfejteni, és akkor a presbiter azt mondja a vén, hogy ne sír, mert győzött az oroszlán. Ő hátra néz, és lát egy bárányt megölve. Micsoda fordulatok, hogy oroszlánt várni és bárányt kapni. Ezen még kell emlékedni és meditálni sokat.
Hihetetlen sok irodalmi feldolgozása van a Bibliának. Melyiket érzel leghitelesebbnek? Vagy?
Az irodalmi hatása az olyan, mint amikor a gyökér a talajvizet nem kihúzza magába, hogy a növényt erősítse és emelje vele, hanem ő önt a talajba csodálatos mélyen vizeket, amit aztán az irodalmi értékkel együtt lehet. A Thomas Mann József és testvéreitől kezdve Nagy Lászlónak, vagy a legújabb magyar költőknek is. Ott van a vérében, ott van a gondolkodásában az a sok allegória, az a sok metafora, ami egyik a másikra utal. Az érti jól, akinek mindenről egy másik eszébe jut.
Melyik irodalmi, bibliai irodalmi mű az, ami leginkább eszébe jut? Vagy?
József és testvérei, ott is ez a mélységes mély a múltnak kutya, nehéz azt kimeríteni.
Na most kétféle Bibliát használunk, ugye a katolikusok több könyvet használnak, mi kevesebbet. Melyik az ihletet?
A reformátorok azt mondják, hogy a másodjára kanonizált ószövetség könyvek, ami a Septuagintában, a görög ószövetség fordításban benne van, így mondták a Bibliakönyvtárs, hogy jó, hasznos, építő könyvek, de nem zsinór mértéke számunkra a hitünknek és az életünknek. Egyébként mindenki tett egy lépést, világviszonylatban beszélek, hogy az új bibliafordításoknál, hogy jegyezzem meg, hogy ide volna már Magyarországon is közös bibliafordítást, mert meg fognak előzni a bolgárok. De az új bibliafordításban nagyon szépen megjegyeztek az egyházak. Benne kell lenni, ez a katolikus igény. Benne is van, de meg kell különböztetni, ez a protestáns igény, és ez is benne van. ezért minden közös fordításba beteszik. De az nem folytatólagosan az Ószövetségbe, hanem külön. Ezek a deuterokanonikus könyvek, amelyeket katolikus egyház most már teljesen ihletetnek tart, egyenlő értékűnek az Ószövetségnek.
Úgyhogy most már?
600-ban, 800-ban még nagy viták voltak, hogy melyiket tesszük be, melyiket nem tesszük be. Az új szövetség használatában soha semmi differencia nem voltak. Véglegesen ezeket a deuteronomikus könyveket, 10 darab van belőle, csak a tridenti zsinat mondták ki a katolikus, addig vita volt rajta.
39 könyv, ugye, ami a zsidó bibliában benne volt, ahhoz hogy rakódott még hozzá Jeromos számára?
Az ő ideje előtt egy egész csomó ilyen pseudepigráf, tehát névtelen könyv jelentkezett. Ezeket senki sem tartja kanonikusnak, hanem olvassák, mert a Biblia ihlette, érdekes dolgok vannak. Viszont a deuterokanonikus könyveket, azt pedig használja a katolikus egyház, azok mind az újszövetség után íródtak. Számára nem is volt probléma szerintem Jeromosnak, hogy ezeket is lefordítja, csak nem tudta az eredeti szövegből, mert azok elvesztek, kénytelen volt görög és latin fordításokból dolgozni.
Tehát akkor végül is azért nem tartjuk ihletettek, mert hogy ez a zsidó eredetije igazából nincsen meg.
Másodlagos. Ne zsidó eredetet mondjak talán, hanem a kanonikus eredete.
Mégis Károlyi Bibliájában még benne voltak ezek a
dolgok? Károlyi Bibliában benne voltak, de megkülönböztetve. Igen, most jönnek az úgynevezett deuterok iratok, amelyek hasznosak, jók, de nem hit és élet formálók, hogy egyetlen szabályok. Tessék megnézni. Későbbiekben már kihagyták.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.